Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az éjszaka az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény Fordu, Natanz és Isfahan ellen, jelentette be előbb a közösségi médiában, majd hivatalosan is Donald Trump. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Irán egyik legtitkosabb nukleáris fegyvere, a Fordu atomlétesítmény történetének véget vetett az amerikai légicsapás. A 80 méter mélyen a föld alatt hegybe rejtett komplexum nem pusztán egy urándúsító üzem volt, hanem Teherán legbiztonságosabb nukleáris bázisa, amely 83,7%-os tisztasági fokot ért el, közelebb jutva a fegyvergyártáshoz, mint valaha. Donald Trump döntése, hogy B-2-es lopakodó bombázókkal támadta meg a létesítményt, véget vetett egy évtizedes fenyegetésnek, amely Izrael egzisztenciális rémálma volt, írja a sajtó. Folytatta az egymás elleni légicsapásokat Irán és Izrael. Teherán szerint már több mint 400 civil halt meg Iránban az izraeli támadások június 13-ai kezdete óta, és több mint 3500-an megsérültek. Izraelben 24-en haltak meg, és több százan megsebesültek. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy még péntek éjjel támadást hajtott végre a közép-iráni Isfahan városának nukleáris létesítmény ellen, amely az ország nukleáris programjának egyik központjaként működött. Azt is közölte, újabb iráni katonai vezetőket öltek meg. További támogatást vár a nyugati szövetségesektől az ukrajnai fegyvergyártás felgyorsításához Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra kéri a partnerországokat, hogy ennek érdekében a GDP-jük 0,25%-át juttassák el Kijevnek. Volodymyr Zelenszkij azt is bejelentette, hogy Dániával, Norvégiával, Németországgal, Kanadával, az Egyesült Királysággal és Litvániával is tárgyalást folytatnak közös fegyvergyártási projektekről. Megjelent a magyar közdönyben az a törvény, amely lehetővé teszi a magyar állampolgárság felfüggesztését. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta a kétharmados többséggel elfogadott jogszabályt, amely kettős állampolgároktól veheti el tehát a magyar állampolgárságot. A nemzeti szuverenitás védelme érdekében ez akár 10 évre is szólhat, olyan kettős állampolgárok esetében, akik nem az európai gazdasági térség országainak állampolgárai. Az érintett személlyel összefüggésben bárki bejelentést tehet, az ügyben a kormány kijelölt minisztere dönt. Lemondott a Hunren irányító testületének három tagja a kutatóközpontok leválasztásáról szóló döntés után. A testület megszavazta, hogy az LTS kerül a Magyar Kutatási Hálózat 4 központja. A döntés értelmében a kutatóközpontok egységes szerkezetben teljes intézeti struktúrával és munkatársi állománnyal kerülnek át az egyetem szervezetébe. Az átvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezdeményezte. Az érintett munkatársak döntő többsége ugyanakkor elutasította az átalakítást. Úgy vélik, az elcsatolás nem csak a kutatóközpontok működését sodorja veszélybe, de az LTE-t is. Megszűnt a MÁV vonatinfó. A vasúttársaság azt közölte, ennek oka, hogy egységesülnek a MÁV csoport utastájékoztató térképei online adatbázisai. A MÁV ígérete szerint a megújuló térképen hamarosan látható lesz, ha egy adott volán vagy vonatjárat elérte vagy meghaladta a 20 perces késést. Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom frakcióvezetője szerint azonban az új rendszer funkcionalitása töredéke a korábbi vonatinfónak, a térképes vonatkövetés például nem tudja, a vonatok keresésére teljesen alkalmatlan. Ő azt állítja, Lázár János közlekedési miniszter parancsára szűnt meg a vonatinfó. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait külszolgálatának idei alatt dandártápornoki rendfokozatban. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a klímaváltozás negatív tendenciája. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. A Balaton vízszintje az elmúlt napokban további csökkenést mutatott, a tegnap reggeli mérések szerint 99 cm-en áll. Ez azért nem jó hír, mert általában 20-40 cm-t veszít a tó a nyári időszakban, amit a fokozott párolgás, a magas hőmérséklet és a csapadék hiány együttesen okoz. Végül az időjárásról, legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék nem hullik, az ország keleti felén megélénkülhet a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, nagyon erős UVB sugárzás várható, tudatta a Hungaromet. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorda, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
És nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok. sok után erő felett való csodák után inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál. Olyan az én lelkem most az Úrnál.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Krisztus a jövő, együtt követjük őt, ezzel a felkiáltással mondták ki a Kárpát-medencei Magyar Református Részegyházak alkotmányjogi egységét 2009. május 22-én Debrecenben. Ezen a napon újra egyesült mindaz, amit a háborúk, a politika és az országhatárok szétszakítottak, de szétválasztani soha nem tudtak. Azóta a reformátusok minden évben megünneplik összetartozásukat, időről időre pedig nagyszabású találkozót rendeznek a Cívisvárosban, ahová a világ minden tájáról érkeznek résztvevők. Áldás békesség, köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 2014 és 2019 után újra Debrecenben találkoztak a reformátusok, hogy megéljék hitüket és kifejezzék összetartozásukat. A Magyar Református Egység napon közös kenyérdagasztás, koncertek és úrvacsorás istentisztelet várta az érdeklődőket. A szomszédos országok mellett Nyugat-Európából és a tengeren túlról érkeztek résztvevők, idén pedig az ausztráliai magyar református gyülekezetek hivatalosan is csatlakoztak a közösséghez. A Magyar Református Egységről szól mai magazin műsorunk. Tartsanak velünk, hogyha tehetik.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
május 22-én mondták ki a Kárpát-medencei Magyar Református Részegyházak alkotmányjogi egységét. Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék és az anyaország csatlakoztak először a közösséghez. Most, 16 évvel később hallgassanak meg egy archív összeállítást, amelyben résztvevőket kérdeztünk arról, milyen érzésekkel és gondolatokkal élték át a történelmi pillanatot. Az Európa Rádiót akkor Oroszági és Béli Katalin tudósította.
Egy maréknyi föld otthonról, egy jelkép, mely megerősíti a határon túli reformátusság és az anyaország reformátusainak összetartozását. Debrecenben délelőtt 9:30 megszólalt a harang. A nagy templom harangjának hívására az alkotmányozó zsinat tagjai ünnepélyesen a Kossuth térre vonultak. A Kárpát-medence kisinyített domborzati másába helyezték el az otthonról hozott földet. A Kárpátaljáról, az Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről, valamint az anyaországból érkező látogatók folyamatosan helyezik el a földet a medencében. Szabó László Abaúj megyei és Encsi gondnokot, a Magyar Református Zsinat tagját kérdeztük.
Az egész Kárpát-medence magyarsága, ha kell, akár még azon túliakat is, örömmel fogadjuk egy fa alatt, gyernyő alatt, ebben a nagy hőségben különösen számítottam is rá, hogy vagy esik, vagy a nap fog igen sütni. Örülök neki, hogy a 2004-es szavazáson talán tudunk javítani ezzel az óriási rendezvényel, hiszen szerintem már itt több mint 10 000 ember van, és még biztos többen leszünk.
Ön egyébként hogyan éli meg az egységes ülést a szétszakítottság időszaka után?
Különösen érzékenyek vagyunk, hiszen a Bogi megye is szét lett szakítva. Valamikor Kassa volt a székhelyünk, volt is egy időben ilyen vicc, hogy Encs kisváros lemond a városi rangjáról, ha Kassát visszahagy. De hát ez nem következett be, de most itt vannak a kassaiak is, és örömmel látjuk őket, és a nagy Abaújt még álmodjuk, már voltak is együttesüléseink a Szlovákiába szakadt Abaújjakkal.
Kíváncsiak voltunk a hosszú sorokban álló emberek érzéseire is.
Agnes Latina Rahó, Felső-Tiszavidék. Tulajdonképpen régóta készültünk erre a pillanatra, úgy tűnik, hogy a sok nehézségek árán is, de végre elérkezett. Örülök neki, hogy itt lehetek.
Örömünnep ez a mai?
Nagyon is. Igazán örömünnep, mert már, mint említettem, régóta vártunk erre a pillanatra. És tulajdonképpen lehet egy kis párhuzamot vonni a népszavazás és a református egység között. Amit akkor a politika nem tudott megvalósítani, azt ha más eszközökkel is az egyház mégis csak megvalósítja.
Marosvásárhely, Felsőváros, Erdély.
Kérdezhetem, hogy milyen érzések kavarognak most önben, hogy egységesül a Kárpát-medencei reformátusság?
Nagyon vegyes érzelmek, örömteli érzelmek.
Egy kicsit, mint a meghatódott lenne.
Igen. Nekünk, akik elszakadtunk, és más körülmények között élünk, Ez ünnep.
Nekünk az a kötelességünk, hogy itt legyünk.
Hányan érkeztek?
29-en a mi egyes kerületünkből, de együtt kb. 40 fős busszal jöttünk, még felvettük a mezőbándiakat is, éjszaka 12-kor indultunk, fáradtak vagyunk, de azért megéri.
Fiatalokat is hoztak magukkal?
Nem, gyerekeket nem. Sajnos a fiataloknak ha más lenne az elképzelésük az életről.
Szabolcs megye nagyhalál. Nyíregyházától északra 20 kilométerre. Örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Jelentsék, hogy mi is vagyunk a világon. Tudják az emberek, hogy még vagyunk, meg kellünk, meg kellene még hozzánk többen is.
Határól jöttünk a Tatai Református Gimnáziumból.
Merke Alapfokú Művészeti Iskolából, szintén Tatáról.
Látom, hozták magukkal az egy maréknyi földet. Mit jelent önöknek ez a jelkép, ez a szimbólum?
Hát nekem igazán az összetartozás jelképe, hogy elhoztuk az ország másik felébe a tatai földet.
Az, hogy Kárpát-medence egy, és határok nem hozhatják meg a földjét.
Szeretettel köszöntjük a nagyenyedieket, hát a nagyenyedi történelem az a magyar történelem, és talán most a magyar történelem és a nagyenyedi történelem megint egyesül.
Hát igen, reméljük, hogy az egyesülés ezúton most már lelkileg létrejön, és reméljük, hogy ebbe az egységbe ezután erő lesz, és hűség.
Milyen szívvel jönnek most itt a menettel, az egységesülési menettel, hiszen jó régen járunk, már nagyon meleg van, de az emberek fegyelmezetten szépen énekel, és ihletett hangulatban vannak.
Természetes, ez úgy van, hogy ha valahova az ember útra indul, mindig jó szájízzel kell indulni. Mi így indultunk, így érkeztünk, és ez az őrvendezéssel veszünk részt ebbe a menetbe, hiszen ez az őrvendezés menete most.
Hogyan viszi ennek a napnak a hírét hazúra, odaátra?
Sok áldás kívánásra jöttünk ide a Nagyenyedegyház megyéből, és ugyanilyen áldást viszünk vissza. Visszük az egyesült egységben élő magyar reformátusság hitét, hűségét és a hitnek a bizonyosságát.
Mit jelentett a magyarság megőrzésében a hit, a református templom, ahol magyarul prédikálnak?
Hát nekünk nagyon sokat jelentett, hiszen mi 30 éve már lelkészek vagyunk. Átéltük azt a nehéz kort, amikor csak a templomba szólalhattunk meg magyarul. Ott is mindig egy-két ember a megfigyelő volt, de sose adtuk fel, és mindig a Betlen Gábor jelszava, életünk jelszava volt, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, bizonyára senki. Én Szabó Gergely vagyok, Székely-Kocsárdi református lelkipásztor, Nagyenyedegyház megye.
Erdélyből Háromszékről, Háromszék vármegye Erdővidék nevű térségéből, annak központjából Barotról, a Baroti Református Egyházközség részéről lelkipásztor és egy 8-tagú delegáció érkezett erre a történelmi jelentőségű alkalomra. Református és magyar és keresztény reformátusnak ezen a napon itt volna a helye. Ez nekünk egy trianoni egyházi jóvátétel, ha csak szimbóluma is van ennek az eseménynek, egyházi jóvátétel, összmagyar jóvátétel, hogy végre valami nem nagy esemény, ilyen értelme, ami mekkora az ellentéte ennek a trianoni tragédia, de mégis nagyon jelentős. Itt kellene lenni mindenkinek. El se képzeltem volna, ha csak betegség vagy egyéb nagyon komoly dolog nem tartott volna távol, csak akkor maradtam volna el erről az alkalomról. Én érzem, hogy református vagyok. Érzem ezt a reformáció történetén keresztül, a gályarabokon keresztül, az erdélyi fejedelmek hűségén keresztül, és az evangélium kötelménynek keresztül.
Csiszár Ákos Benyámin vagyok, a Jókai Mor református általános iskolából jöttem Nyíregyházáról, és azért vagyok itt, mert számomra fontos az, hogy Magyarországot és a külföldön élő magyarok ismét az országunkhoz tartozzanak, és hogy egyek legyünk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, én is hozzátehetek ahhoz, hogy egyesüljön ez a cél.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Nagyszámú érdeklődő vett részt az idei Magyar Református Egységnapon Debrecenben a hűvös idő ellenére. A nagy templom és környéke adott otthont az eseménynek, amelyen az egyház különböző szolgálatai mellett zenei, ifjúsági és gyermekprogramok, illetve nőszövetségi konferencia gazdagította az eseményre kilátogatókat. Az idei találkozóra az egész Kárpát-medencéből és a világ távoli pontjairól, Argentinából, Ausztráliából és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők. A helyszínen Steinbach József dunántúli püspököt, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét kérdeztem. 2009. május 22-én itt ezen a helyen mondták ki a Kárpát-medencei Magyar Református Egyházak alkotmányjogi egységét. Verőfényes napsütésben, rövid nadrágban, rövid pólóban voltak az emberek. Most 10 fok van, sik az eső, de mégis eljöttek a reformátusok határon innen is túlról. Püspök úr, milyen érzésekkel van most itt jelen 16 évvel egyház történelmi pillanat után?
Hát, nagy hálával és örömmel, és noha most május 24-én valóban idegben és 10 fok van, és téli kabát van rajtam, de a szívem az megtelt melegséggel. Számomra az megrendítő, hogy ennyien eljöttünk. Most ezekben a pillanatokban tele van a nagy templom, tele van a főtér, miközben a mellékutcákban is a különböző standoknál számos ember itt a kárpátaljai testvérek találkozójának az énekét halljuk, és ez megrendítő, hogy vagyunk, itt vagyunk, együtt vagyunk, és az Úr megőrzött bennünket. Sok minden történt a 2019-es Egységfesztivál óta, a koronavírus járvány, a 2024-es anyaországbeli problémák, de itt vagyunk, együtt vagyunk, szeretetben, mert Krisztus a jövő, és mi együtt szeretnénk követni őt.
2009-ben sokan a trianoni békediktátum jóvátételeként, mások a 2004-es kudarcot vallott népszavazás sebtapaszaként emlegették a Magyar Reformátusok Egységét. 16 év táblatából mit jelent az egység?
Ma ezeket mindenképpen jelenti természetesen, de azóta annyit változott a világ, a kárpátaljai testvérek helyzete, ez a háborús, feszült világ, sokféle nyugtalanság és szükség mindenképpen azt láthatja velünk, hogy nagyon-nagyon szükség van egymásra, hogy megfogjuk egymás kezét, és hogy együtt nézzünk fel Jézus Krisztusra. Tehát, hogy a megnyitó rövid gondolatsorban mondtam, hogy szükségünk van Krisztusra, és szükségünk van egymásra. 2009 az egy felemelő élmény volt és ajándék, és én hiszem azt, hogy az Úr megtartja az ő népét. Egyébként most én azt látom, hogy ha vannak is néha feszültségek, én úgy meg vagyok nyugodva, hogy nem, a gyülekezetekben mindenki a helyén van, a hívő testvéreinkben ott van a békesség, ott van a szeretet, ott van az egymás iránti nyitottság, és olyan jó együtt lenni, olyan jó Krisztushoz tartozni, keresztjének lenni, magyar református keresztjének lenni ebben a most már nem csak a Kárpát-medencét, hanem az egész világot, az egész világ magyar reformátusságát magához elölő egységben.
Ez egyetértést vagy egyformaságot jelent inkább, amikor a reformátusok egységről beszélnek és közösen gondolkodnak?
Tehát az egység az soha nem egyformaság. Hát gondoljunk bele abba, hogy minden egyes ember Istennek egy külön teremtési csodája. A református egyházon belül is sokfélék vagyunk, sokféle módon éljük meg a hitünket. Az egyes egyháztestek, egyházkerületek is rendelkeznek a maguk történelmi sajátosságaiból következő kegyességi sajátosságaikkal. Vannak különböző kegyességi irányzatok, de mindannyian reformátusok vagyunk. Protestánsok vagyunk, magyar reformátusok vagyunk. Nem egyformák vagyunk, de egyek vagyunk az Úrban. És a legnagyobb dolog egyébként, amikor különbözőként is tudunk együtton haradni. Hát a legnagyobb kihívás a világban ez. És nekünk ebben példát kell mutatni egy gonosz által szétdobált világban, hogy nincs más út, csak együtt járni, és ezt egyébként csak hitben lehet megélni, hát Jézus Krisztus követésében.
Szimbolikus kötődésről beszélnek nagyon sokan, amikor az egységről van szó, de azért látjuk már 16 év táblatából, hogy azért ennek vannak kézzel fogható és megtapasztalható valósága a mindennapokban. A gyülekezetek, a döntéshozatal részéről, akár a Kárpát-medencei egyházak közös együttműködésére gondolunk, vagy akár a határon túli, tengeren túli gyülekezetek kapcsolódásáról.
Hát akkor kezdem innen a végén, de köszönöm, hogy ezekre a konkrétumokra rákérdezett, hogy hát gyakorlatilag már a tegnapi generális konvent elnökségen is ott voltak már az ausztráliai, a nyugat-európai és a tengeren túli egyházvezetők mind itt vannak. Az, hogy olyan bizottságaink vannak, a kezdeti liturgiai himnológiai, amely a közös Isten tiszteleti rendtartást és a jogi bizottságon túl, ami a közös egyház alkotmányt alakította, amelyek már a mindennapi összefogásban segítenek. Közös diakoniai bizottság, oktatási bizottság, Kárpát-medencei oktatási alap, vagy a diakoniai bizottság az segíti a határon túl is, főleg a kárpátaljai testvérek felé a segítségnyújtást, illetve minden olyan rászoruló egyháztest felé, ahol segíteni kell, közös a kommunikációnk, számos lelkigondozói területen kötöttünk a testvéregyházakkal és az anyaországban együttműködést, most egészen konkrétan a Királyhágó melléki egyházkerület és a Gyökösi Endre intézet, illetve közös adakozás most például a nagydobronyi kárpátaljai irgalmas samaritánus leányotthony számára, ami egyébként egy csoda, én jártam ott, egy áldás, hogy hogyan lehet hídben egészen konkrétan a legnehezebb helyzetben segíteni. Tehát ezek az együttműködések egészen konkrétak és kézzelfoghatóak most, és akkor a különböző testvérgyülekezeti kapcsolatokról nem is beszéltem, amely határon átívelő Kárpát-medencei szinten és azon túl is, és nem csak az egységnapokon, hanem ezekben a testvérgyülekezeti kapcsolatokban is megéljük az egységet.
Utolsó kérdés a végére. Egyházi vezetői szerepen mellett van lehetőség arra, hogy Krisztus hívőként is jelen legyen a mai alkalmon, mert látjuk, hogy az egyik helyszínről a másikra megy, az imént egyébként virágot ültetett a Szeretett Híd Kárpát-medencei önkéntes program keretében. Van lehetősége egyházi vezetőként egy kicsit megélni a pillanatot és a mai napot?
Ez a feladat, és nekem ez olyan feltöltődés, hogy kezdtettem a egyeztetés után a nőszövetségi konferencián a zsúfolásig megtelt nagy templomban. Ennyire még nem is láttam, mint el a nagy templomot. Tényleg egy tűt nem lehetett lejteni. A hirdetettem az igét, a megnyitó, próbálok mindenhol jelen lenni, miközben az az élmény, hogy ahogy haladunk és emberek találkoznak, megállnak, beszélgetnek, engem megállítanak folyamatosan, és itt egy ölelés, ott egy kedves szó, ott egy testvéri puszi, tehát ennél többre nincs szükség, tehát Krisztus hívőként is nem csak, hogy megélem, hanem feltöltődve megyek majd haza.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Az 1940-es évek végétől egyre többen hagyták el Magyarországot politikai vagy gazdasági okokból. Sokan egészen Ausztráliáig mentek, ahol új életet kezdtek. A messzi kontinensen a gyökerekhez való ragaszkodás, az anyanyelv és a hit különös jelentőséget kap. Péter Fikund református lelkipásztor több mint 25 éve szolgál a Sydney-i és a Canberra-i magyar gyülekezetekben. Közösséget épít, családokat kísér, kapcsolatokat keres, és ami a legfontosabb, megtart. De hogyan lehet hitelesen jelen lenni egy olyan világvárosban, ahol több száz vallás és nyelv találkozik nap mint nap? Miben más egy ausztráliai magyar gyülekezet, mint az itthoniak? És hogyan válhat egy hatalmas város közepén egy kis templom valódi belső szobává? Ezekről kérdeztük egységnapi élő műsorunkban az ausztráliai magyar reformátusok képviselőjét, Péter Fikundot, hiszen idén ők voltak azok, akik hivatalosan is csatlakoztak a nagy magyar református egyházhoz. Műsorvezetőtársam Lénárt Vanda volt. Hogyan és mikor került kapcsolatba az ausztráliai magyar református gyülekezetekkel? Sárospatakon végzett, hát messze vezetett az út akkor ezek szerint.
Igen, de Sárospatak előtt ugye Kolozsváron tanultam, román sorkatona voltam, majd pedig Magyarországra kerültem, mielőtt teológiára 2 évet dolgoztam, majd 5 évet tanultam Sárospatakon valóban, illetve az 5 év után egy zsinati magyarországi református egyház zsinati ösztöndíjjal Amerikában voltam, és mindezek után én úgy éreztem, hogy haza szeretnénk menni Erdélybe. És az akkori egyházi atyák jótett helyébe jót várja, azt mondták, hogy hát milyen jó lenne, hogyha elmennél még legalább 1 évet valahova misszióba, és hát nem sok választásom volt az igen vagy nemen kívül, és akkor én választottam Ausztráliát, és ott voltam 1 évig 97-98-ban, majd pedig úgy éreztem, hogy ennek már véget kell vetni, és haza kell menni a szülőföldre, úgyhogy 98-ban visszamentem Erdélybe, és a Kovászna megyei komandon voltam lelkész, de az igazság az, hogy nem oldódott meg erre az időre sem még a diaszpórában és Ausztráliában és ezen belül Sydney Canberrában a lelkészi állás, úgyhogy visszaimádkoztak, visszakönyörögtek, visszaküldtek, és én 2000 hajnalán azt ígértem embernek, Istennek, hogy akkor én 2 évet még akkor megyek. Hát a 2 évből lett ez a, most már onnan számítva is több mint 25 év.
Korábbi nyilatkozatában azt olvastam, úgy fogalmazott, hogy hiszem, hogy az ausztráliai magyar egyháznak történelmi hivatása van. Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy a legfiatalabb egyházak közé tartozunk, tehát legalábbis a Magyar Református Egyházon belül, tehát ez azt jelenti, hogy éppen, hogy nyugdíjas korúak vagyunk, tehát a tavaly ünnepeltük a 75. évfordulót, de azt lehetne mondani, hogy mivel a Kárpát-medencének a vesztessége már emberileg nézve a lélekszámot tekintve a diaszporának és így Ausztráliának is a nyeressége, tehát a történelmet mi nem írjuk, hanem éljük, és tulajdonképpen építjük.
A magyar hagyományokat mennyire tudják megőrizni ebben a nagyvárosban és a gyülekezetben?
Még mielőtt ezt megválaszolnám, ott a felvezető kérdések között volt, hogy hogyan lehet Ausztráliában a magyarságot, vagy pedig a hitéletet megtartani. Én Sárospatakon tanultam, ahol az egyik korábbi professzornak volt a mondása, és ezt magamévá tettem, hittel és humorral. Tehát ez, mivel természetem is egy kicsit ilyen, neveltetésem is ilyen, tehát tulajdonképpen nem egyszerű, sehol sem egyszerű. Visszatérek mondjuk oda, hogy amikor 2000-ben én mégiscsak igent mondtam a akkori erdélyi püspök úrnak, áldott emlékű dr. Csia Kálmánnak, aki nem csak erdélyi püspök, hanem a diaszporának is a püspöke volt, akkor én megkérdeztem tőle, hogy miért. És azt mondta, hogy azért kund, mert komandóra is könnyebb lelkész küldeni, mint a diaszporába. És akkor én egy kihívásként éreztem, azóta is annak érzem, úgyhogy az ausztráliai magyar közösséget úgy lehet megtartani, hogy a bölcsőtől a koporsóig megkeressük, vagy éppen elkísérjük, tehát akár egyháznál, akár hétvégi magyar iskolánál, akár cserkészetnél, akár tánccsoportoknál, akár természetesen korábban, ami most már kihaló félben van, az úgynevezett különböző társadalmi szervezetek, egyesülésekkel, hát együtt kell élni, lüktetni, és akkor még bezárólag az a gondolat, én ugyancsak Erdélyből hoztam, viszem magammal és adom tovább, hogy az a lelkipásztor, amíg 6 napon át láthatatlan, a 7. nap érthetetlen. Tehát mi 6 napon át igyekszünk az emberek között lenni, néha szó szerint úgy, hogy kitesszük a táblát, hogy a 99 elolvashassa, elmentem az egyért.
2025 az ifjúsági szolgálat éve a Református Egyházban. Önök hogyan tudják megszólítani, meg tudják-e a fiatalokat?
Hát én azt gondolom, hogy a fiatalokat részben a legkönnyebb megszólítani, de ugyanakkor a legnehezebb megtartani. Tehát megszólítani még azért a tisztelet jegyében megállnak és hallgatnak. Aztán, hogy ez mindig attól függ, hogy milyen környezetet tudunk nekik ajánlani, vagy éppen milyen környezetben érzik jól magukat. Hát Ausztráliának, de szerintem nem csak Ausztráliának, nagyon sok gyülekezetnek vagy közösségnek a problémája a távolság elsősorban. Tehát Ausztráliában végképp nagyok a távolságuk. Hát egyszerűen csak elképzelni, hogy mondjuk az egész Ausztrália területe 84-szer nagyobb, mint Magyarország
akkor
területe.
Akkor a helyettesítés a lelkipásztori szolgálat során nem annyira működik ilyen távolságok. A helyettesítés.
Miről beszélünk? Azt se tudjuk, mi az. Tehát igazság szerint, tehát teológusok nincsenek, honnan is lennének, nyugdíjas lelkipásztorok nincsenek. Hát vannak hitben élő férfi és asszonytestvéreink, vannak fiatalok, akik megoldják, tehát igazság szerint azért itt megkövetném mindezt, mert most is távol létemben a gyülekezetünk főgondnoka és az orgonista egyben, tehát ők állnak helyet a gyülekezetben, tehát bibliaórákat is mondjuk, mivel ma már könnyebb virtuálisan is bekapcsolódni, tehát tulajdonképpen a Sydney Canberrától több 1000 kilométerre levő másik 3 lelkész kollega átveszi a virtuális bibliaórákat, az Isten tiszteletek azok megvannak a gyülekezet tagjai révén tartva.
És miben másabb egy ausztráliai magyar református Isten tisztelet, ha én most elmennék és beülnék arra az 1 órára, akkor mennyire érezném idegennek, vagy mennyire érezném hasonlónak az itthoni liturgiához képest?
Hát Istennek legyen hála, én azt merem mondani, hogy nagyon sok Kárpát-medencei, vagy más diaszporai gyülekezettel ellentétben az Ausztráliai Magyar Református Egyházban mindenki teljesen otthon érezheti magát. Elsősorban azért, mert az Isten tiszteleti nyelvünk magyar, a Bibliát a károli fordításból olvassuk, azon kívül pedig a liturgia, illetve az énekeskönyv az 1996-ban elfogadott a Magyar Református liturgia és énekesrend. Egyedül, hogyha kazuális alkalmaink vannak, tehát a templomon belül mondjuk vegyük a szépet, a keresztelést és a konfirmálást, illetve az esküvőt. A keresztelés és esküvőnél már megjelenik a két nyelvűség, tehát nem feltétlenül mindig azért, mert a keresztelendő család, vagy pedig az ifjú pár az két nyelvű, hanem a násznép, vagy pedig a kedves családtagok. A konfirmációnál ragaszkodunk a magyar bizonyságtételhez, természetesen a felkészítés az két nyelvű. A temetéseknél azért megtörténik, hogy döntő része a temetési szertartásnak, az már jobban eltér, tehát a sokkal jobban eltér a itteni hagyományoktól, tehát ott a helyi sajátosságokat muszáj elfogadjuk, a családok sokszor nem feltétlenül egyházias gondolkodásúak, de természetesen a struktúrájában követjük, nyelvében viszont legtöbbször inkább angol a temetési szertartás.
Most ugye az egységnapon csatlakoztak a nagy református egységhez. Miért tartja ezt fontosnak, hiszen nem csupán egy formaságról van szó?
Hát elérkezett az idő, tehát azért fontos, mert mindennek rendelt ideje van, azt olvassuk, azt tanuljuk, azt adjuk tovább. Nagyon örvendünk annak, hogy becsatlakozhatunk a Magyar Református Egyházba. Amikor a kinti atyafiakkal ezt beszéltük 1-2-3-5 évvel ezelőtt, nem értették, hogy hát mi reformátusok vagyunk, mi hogy nem tartozzunk oda, tehát miért kell ezt intézményesíteni is. Tulajdonképpen nagyon röviden annyit, hogy az Ausztrál Magyar Református Egyház ugye 1949-től kezdődően épül és szépül, és intézményesül szép lassan. Tehát tulajdonképpen volt olyan hosszú évtized, egészen mondjuk majdnem a 80-as évekig, de más egyházkerületekben a 2000-es évekig, ahol nem is volt intézményesítve. Tehát így könnyebben megértik a testvérek, hogy hát jó, 49 óta van folyamatos lelkipásztori szolgálat, kisebb-nagyobb mondjuk esetleg kimaradásokkal, de intézményesítve ugye nem 49-50-ben, hanem valamikor később. És visszatérve pedig hát fontosnak tartjuk, mert én gyermekkoromban ugye úgy nőttem fel a vasárnapi istentiszteletek között a családi asztalnál, hogy nagyon sokszor meghallgattuk a 5 kontinens 7 napját. Ugyanakkor Ausztráliában élve állandóan látjuk, halljuk, hogy van ez a Duna World-nek a szép műsora, az 5 kontinens, 1 nemzet. Tehát tulajdonképpen egy kezünkön, ha egészségesek vagyunk, 5 új. Tehát az 5. újat, a legkisebbet, most az Ausztráliát, tehát oda édesgették a kedves püspöktársak, vagy pedig a különböző zsinati emberek, akikért nagyon hálások vagyunk, akik meglátogatnak minket. Ugye addig, ameddig nem él valaki egy másik helyen, legalább itt egy hétig, addig nem tudja, hogy ott mi a fontossági sorrend. Úgyhogy igazából mi engedtünk a jónak, Fekete püspök úr is, aztán tulajdonképpen Balogh püspök úr is, és mások természetesen bíztattak, hogy hát itt a helyetek. És mondtuk, hát mi eddig is itt vagyunk, jó, de hát hivatalosan. Úgyhogy ennek mi lesz a hozománya később, csak imádkozunk és dolgozunk, hogy jó legyen.
Tehát több, mint egy jelképes cselekedet, akkor ezt jól értjük.
Hát mindenképpen több, mert akár egy bármilyen papírformának nincs értelme, tehát se egy párkapcsolatban, se egy mit tudom én végzettségben, tehát hogyha utána nincsen gyakorlati vonatkozása vagy következmény, akkor nincs értelme az egésznek.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba, amelyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu weboldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, és ajánlom figyelmükbe mobil applikációnkat is, amelyen keresztül bárhol és bármikor elérhetőek vagyunk. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották. Sosem újjon el.
csodás ajándékon túl csak vágyom rád. S úgy bánom, mikor hosszú listát hoztam, és rólad közben elfeledkeztem, vissza az első szeretethez. Szívem megnyitom feléd, a jelenléted átjár. Hadd időzzek csendben lávadnál, a pillanat oly szent és vonzó, sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent Háromság vasárnapját követően Úrnapját ünnepeljük, amely napon az oltári szentség, az Úr Jézus teste és vére áll ünneplésünk középpontjában. E nap szép hagyománya az Úrnapi körmenet, amely során városaink és falvaink, utcáink körbehordozzuk az oltári szentséget, hirdetve, hogy Krisztus jelen van-e szentségben. Az evangéliumban a csodálatos kenyérszaporítás elbeszélését olvassuk. Jézus először tanítja az embereket, utána pedig ételt ad nekik. Először az isteni szóval, majd az életet biztosító kenyérrel táplálja őket, mert mind a léleknek, mind a testnek szüksége van a mindennapi táplálékra, a mindennapi kenyérre. A csodálatos kenyérszaporítás előképe annak a csodának, amelyet szenvedése és halála előestéjén, az utolsó vacsorán adott nekünk Jézus. Ezen az estén a kenyeret és a bort, mint testét és vérét nyújtotta át apostolainak, azt kérve tőlük és utódaiktól, hogy áldozatát megjelenítve ismételjék meg cselekedetét. Az Úr akaratának megfelelően ezt a titkot, az oltári szentség titkát ünnepeljük minden szentmisében. Az oltári szentséggel kapcsolatos hitigasságok tisztázása és pontos kifejtése a középkorra tehető, majd ebből kifolyólag az oltári szentség imádása, valamint az oltári szentség iránti tisztelet ünnepélyes kifejezése körmenetek formájában szintén ebben a korban jelennek meg és terjednek el. Egyházunk ragaszkodik az oltári szentség iránti különleges tisztelethez, hiszen ez a szentség valóban a vallásos élet középpontja és az Isten tisztelet szíve. E tisztelet alapja az, hogy hisszük az Úr Jézus valóságos és maradandó jelenlétét az átváltoztatott kenyérben és a borban. Minden szónak jelentősége van ebben a kijelentésben. Az eukarisztia esetében átváltoztatott kenyérről és borról beszélünk, ami azt jelenti, hogy ezek lényege alakul át Krisztus testévé és vérévé, miközben külső formáját és színét megőrzi a kenyér is és a bor is. Maradandó átváltozásról, átlényegülésről van szó, azaz a Krisztus testévé és vérévé átváltoztatott kenyér és bor nem alakul vissza egyszerű kenyérré és borrá. A krisztusi jelenlét nem is szűnik meg bizonyos idő elteltével vagy a szentmise befejeztével, hanem mindig Krisztus teste marad a kenyér. A valóságos jelenlétet azokkal a tévedésekkel szemben szükséges hangsúlyozni, amelyek szerint csupán szimbolikus, jelképes jelenlétről van szó. A szentáldozás nem tekinthető egyszerű étkezésnek, hanem két személy, tudnélik Krisztus és az áldozó találkozása. Sokkal többről van szó, mint hogy egy közönséges kenyérdarabot megeszünk. Átváltoztató találkozás ez, a Krisztus testévé átváltoztatott kenyér átváltoztatja, átalakítja azt az embert, aki magához veszi. Azért járulunk szentáldozáshoz, hogy magunk is Krisztus testévé váljunk. Ha az átváltoztatott kenyérben maradandó módon jelen van Krisztus és nem szűnik meg jelenléte, akkor kellő tiszteletben kell részesítenünk ezt a szentséget. E tisztelet jele például az, hogy díszes tavernákulumban, szentségházban őrizzük, és a legmagasabb fokú tisztelet, azaz az imádás illeti meg az oltári szentségben jelenlévő Jézust. Templomainkban mindig van oltári szentség. Ha belépünk egy katolikus templomba, akkor nem egy üres térbe, nem egy kihalt helyre érkezünk, hanem mindig a jelenlévő Krisztus fogad minket. Bármikor is térünk be, mintha mindig az utolsó vacsora termébe lépnénk, hiszen minden szentmisében Krisztus utolsó vacsoráját jelenítjük meg, és ezért minden templom az utolsó vacsora termévé válik. Az oltári szentség vétele, a szentáldozás, amellett, hogy összeköt minket Krisztussal, összeköt minket egymással is. Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy Krisztus bemutatja áldozatát és önmagát az örök élet kenyereként adja nekünk, egy új közösséget, az egyház élő közösségét hozza létre. Urunk Jézus Krisztus, hisszük, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adott nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy a bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is. Egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az egyház élő közösségét hozott létre belőlünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.